A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, úrvacsora vételünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet, él és uralkodik örökkön örökké. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 65. Zsoltár első versét, a Sionnak hegyén Úristen, tied a dicséret. Foglaljunk helyet testvéreim, és a 370. dicséret éneklésével folytassuk könyörgésünket. A 370. dicséret így kezdődik: Jövel Szentlélek Úristen.
Thank you.
imádkozzunk. Hálás szívvel köszönjük neked, Urunk, hogy ezen a reggelen is megállhatunk a te hatalmas színed előtt. Áldunk téged a Zsoltár drága bizonyságáért és bizonyosságáért, hogy tiéd a dicséret, és köszönjük, hogy nem csak úgy ismerhetünk téged, mint aki ott a Sionon laksz, hanem úgy is, hogy aki az alázatossal és a megtört szívűvel is lakozol. Köszönjük, Urunk, hogy nem fönt kell téged valahol keresnünk, mert aláhajoltál és alászállottál ide hozzánk, és elhoztad Jézus Krisztusban nekünk az Isten országát. Köszönjük, hogy ebbe hívogatsz bennünket, és aki belépett, ebben akarod megtartani. Ezért kérünk is téged, Urunk, hogy tarts meg bennünket az országban. Tarts meg bennünket a te hatalmadban, a te uralmad alatt. Tarts meg bennünket a te szeretetedben, a te szolgálatodban. Tarts meg bennünket hódolatban és alázatban, előtted való csöndességben és békességben. Te tarts kezedben bennünket, Urunk, ahogy ígérted és ahogy teszed is. Hálás a szívünk, hogy onnan senki és semmi, ki nem ragadhat bennünket. Köszönjük neked, hogy ma is új napra virasztottál minket, és így már reggel siethettünk hozzád a te hajlékodba, ígéd közelébe. Kérünk téged, Urunk, hogy azt az ígét, amit mára készítettél, tedd számunkra üzenetté. Engedd, hogy leleplezzen bennünket, hogy kik vagyunk és milyenek vagyunk, és engedd, hogy meglássunk téged, Urunk, hogy ki vagy és milyen vagy te, és ebből a találkozásból hadd legyen még inkább odaszánt élet, úgy, ahogy az előbb énekeltük, hitünk növekedése. Kérünk téged, hogy taníts arra bennünket, hogy ne ismerjünk többet a Krisztusnál. Egyedül ő legyen nekünk igazságunk, szentségünk, váltságunk, úgy, ahogy azt te elgondoltad és elrendelted, örökkévaló Istenünk. Azért kérünk, hogy védj körül bennünket ebben az órában, szenteld meg szívünket. Köszönjük, hogy nem csak íge közelbe jöhettünk, hanem a terített úrasztalához is, amelyben újra és újra látjuk az Úr Jézus Krisztus golgotai áldozatát és halálát, feltámadását és mennybe menetelét, a megszerzett váltságot, amelyet ingyen, kegyelemből, hitáltal nekünk ajándékoz. Kérünk téged, hogy ebben erősíts minket, és adj testvéri közösséget, itt most közöttünk, és akkor is, amikor majd kimegyünk, Urunk, hadd tudjunk örvendezni a te néped ezen a mai napon, és azért kérünk, hogy ne csak itt, hanem mindenütt, ahol felhangzik az evangélium, a Krisztusról szóló örömhír, a bűnbocsánat, az örök élet lehetősége és gazdagsága. Kérünk, Szentlélek Úristen, szenteld meg a mi gondolatainkat most, ige hirdető és ige hallgatók gondolatait egyaránt. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele első fejezetéből, az ige hosszúságára tekintettel, figyelemmel és leülve hallgassuk a bibliai szakaszt. Tehát Pál apostol Galácia beliekhez írt levele első fejezetét hallgassuk alázatos szívvel. Pál apostol nem emberektől, nem is ember által, hanem Jézus Krisztus és az Atya Isten által, aki feltámasztotta őt a halálból, és a velem levő testvérek minnyájan, Galácia gyülekezeteinek, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztusról, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, holott nincs más, de némelyek megzavarnak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De még ha mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdette is nektek evangéliumot azon kívül, amit hirdettünk, átkozott legyen. Ahogy előbb mondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amit elfogadtatok, átkozott legyen. Mert most embereknek engedek, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Mert ha még embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudjátok meg, testvéreim, hogy az általam hirdetett evangélium nem emberektől való, mert én sem emberektől kaptam, nem is tanítottak arra, hanem Jézus Krisztus kijelentése által. Mert hallottátok, hogyan forgolódtam egykor a zsidóságban, hogy fölöttébb üldöztem és pusztítottam az Isten egyházát. És felülmúltam a zsidóságban sok nemzetbeli kortársamat, szerfelett rajongva atyáim hagyományaiért. De amikor tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott, hogy kijelentse fiát bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Jeruzsálembe sem mentem fel apostol elődeimhez, hanem elmentem Arábiába, és visszatértem Damaszkuszba. Majd 3 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam 15 napig. Az apostolok közül pedig mást nem láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét. Amiket pedig nektek írok, íme Isten színe előtt mondom, hogy nem hazudok. Azután Szíria és Cilícia tartományaiba mentem. Júdea keresztény gyülekezetei előtt pedig személyesen ismeretlen voltam, csak azt hallották, hogy aki minket egykor üldözött, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított, és dicsőítették értem Istent. Kedves testvéreim, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levelét kezdtük olvasni, Biblia olvasó kalauzunk szerint, és néhány napon keresztül ez lesz lelki táplálékunk. Luther is nagyon szerette ezt a levelet, világosan és tömören látta benne a reformáció nagy alapigazságait. Szent hadüzenet ez a levél az evangélium védelmében. A legharciasabb, legszenvedélyesebb páli levél, néha erős kifejezésekkel. De szent harag mögött forró szeretet áll. Nem csak a Galácia beli hívők iránti forró szeretet, hanem az Úr iránti forró és lángoló szeretet áll e sorok mögött. Ez a hadüzenet nem emberek ellen történik. Ezért is szent ez a hadüzenet, mert ez nem emberek ellen való, hanem pontosan emberekért elmondott hadüzenet és megírt levél. Ilyenkor látjuk, hogy valóban nem test és vér ellen szól ez a hadüzenet, hanem levegőbeli hatalmasságok ellen, akik működnek némelyekben, hogyha lehet elhitessék még a választottakat is. Néhány szó röviden a levélről. A galaták egy kelta eredetű néptörzs, a mai Ankara környékén telepedtek le. Királyuk Krisztus előtt 25-ben felajánlotta az országot Rómának, és így a birodalom része lett, provinciává tették, még néhány területet, főleg délről hozzácsatoltak, és ezen a környéken Pál apostol személyesen hirdette a Krisztus evangéliumát. Az történt, hogy itt beteg lett az apostol, és betegsége miatt tovább kényszerült itt időzni. De áldásul lett a galatáknak ez a betegség, mert Pál apostol ez alatt a betegség alatt is hirdette az igét, tértek meg emberek, és alakultak kis közösségek. Áldás volt tehát ez az ottaniak számára. A levél írásának oka az, hogy a galaták között felütötte fejét a hamis tan. Itt nem belső feszültség keletkezett, mint néhol a gyülekezetben, hanem itt kívülről jövő támadás érte a gyülekezet közösségét. És Pál apostol nagyon világosan látta azt, amit a saját életére nézve is vallott, hogy nem elég hitre jutni, a hitben meg is kell maradni. Nem elég elindulni a keskeny úton, célba is kell érni. És bármilyen külső támadás, ami a hitet torpedózza, és a hívőket igyekszik az evangélium tekintetében, az evangélium igazságától elferdíteni, az végzetes következményekkel járhat. Mindenképpen a sátán malmára hajtja a vizet, mert meghal a misszió, és nem hirdettetik tovább ott az evangélium. Ezek a tévtanítók azt vallották és azt mondták, ezeknek a nem zsidókból hívővé lett Krisztus követőknek, hogy először tartsák meg a törvényt, és majd azután legyenek hívőké és kövessék Krisztust. Magyarán az üdvösségbe egy lépcsőn keresztül lehet bemenni, aztán jött, hogy két lépcsőn, meg három lépcsőn, végül már egy egész grádics, és így lehet bemenni az üdvösségbe. Abba az üdvösségbe, amelynek a belépését Isten Jézus Krisztusban egészen egyszerűvé és nagyszerűvé tette. Tudnilik abban, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz. Hit által ragad meg Krisztust és benne az üdvösséget. És ezek az emberek, ezek a tévtanítók azt kezdték hirdetni, hogy ez nem elég. Nem elég Krisztus, nem elég a kegyelem, nem elég a Golgota, nem elég a vér, nem elég az áldozat, ami tökéletes volt és egyszeri, nem elég a teljes váltság, hanem neked még valamit tenned kell ahhoz, hogy üdvözölj. És azt akarták, hogy metélkedjenek körül. Elfelejtették azt a nagy bibliai igazságot, testvéreim, ami a Bibliában benne van, hogy Jézus Krisztus az újszövetségi sákramentumokat is nem az ószövetségiek mellé rendelte, hanem helyette adta. Az Ószövetségben ezt a két sákramentumot, amit így hívunk, hogy körülmetélés és húsvéti bárány, az Újszövetségben Jézus Krisztus ezek helyett adta a keresztséget és az úrvacsorát. Ezt csak azért említem, mert éppen úrvacsorázni készülünk az Isten tisztelet keretében. Értjük, kedves testvérek, Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy ezek mellett adom ezt nektek, hanem azt mondta, hogy ezek helyett szerzi az újszövetségi szentségeket, sákramentumokat. És ezek az emberek azt vallották és azt hirdették, hogy először zsidóvá kell lennetek, majd aztán lehettek keresztjének. Egy ilyen közbeiktatott valami, de testvérem, én ezt úgy látom a Bibliában, hogy ez visszafele fejlődés. Ez olyan, mintha valaki, nem tudom, a fiatalok tudják-e, hogy mi volt az a krumpli cukor, de ez olyan, hogy az idősebbek tudják még, ez olyan, mintha valaki a legfinomabb svájci csoki után valakinek azt mondja, hogy na még van egy jobb a krumpli cukor. Hát a krumpli cukor egy édes valami volt, de hát azért higgyék el a fiatalok tapasztalatból, mi tudjuk, hogy azért nem olyan volt, mint a finom svájci csoki. Vagy olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy megvan az automata mosógéped, de arra tedd rá a teknőt, és mossa abban, mert az az igazi. Hát a mosógép meg arra használ, hogy tartsa a teknőt, hogy ne kelljen nagyon hajolni. Milyen nagyszerű. Hát ugye, testvéreim, hogy azt látjuk, hogy hát ez egy nonsens. Azt látjuk, hogy ez nem megy. Az Isten gyermekének, az Isten népének mindig előre fele kell menni, nem hátra. Mindig fejlődni kell, növekedjetek, azt mondja, a kegyelemben és a mi Úrunk megismerésében, nem még visszafele menni, olyan szokások, hagyományok felé, amiket azt mondja Pál, hogy ő is követett, ő is rajongott érte, de történt valami az életében, és előre tudott lépni, mert valaki előre vitte ebben a csodálatos kegyelemben. Ezért hangzik a Galata levélben ez a szent hadüzenet. Ilyen keményen majd a harmadik részben, hogy ó, balgat a Galácia beliek! Kicsoda igézett meg titeket! Így is lehetne fordítani, hogy bolondok vagytok! Bocsánat a kifejezésért. Ezt mondja Pál, de ez szent harag, de inkább szent félelem, és szent óvás, és forró szeretet az iránt, az Úr iránt, aki megcselekedte azt, ami jó, aki nem sajnálta az ő egyetlen fiát elküldeni ebbe a világba, hogy éljünk általa. Ezt hirdették tehát, hogy Krisztus nem elég. Az az érdekes, testvéreim, ha ezt az első részt elolvassuk, hogy talán az egyetlen páli levél ez. Én is most megnéztem a többi páli levelet. Az egyetlen olyan páli levél, amelyben Így lehetne mondani első látásra, hogy az apostol túl sokat beszél önmagáról. Olvassátok el, hogy szinte az egész első fejezet arról szól, hogy ki ő és mi történt vele. És úgy megkérdezhetnénk, hogy Pál, aki mindig az Urat emelte nagyra, aki mindig az Úr Krisztusra mutatott, most miért beszél ennyit önmagáról? Miért mondja el, hogy ki volt ő, és mivé lett? Miért mondja elő, hogy mit csinált, amikor újjászületett, amikor megszólította a feltámadott Krisztus? Hova ment, és hova nem ment? Azt mondja, nem mentem Jeruzsálembe, de aztán majd elmentem Péterhez, Kéfáshoz. Mondja itt. Testvéreim, feltehetnénk a kérdést, hogy miért beszél az apostol önmagáról? Ilyen sokat, ilyen bőven. Majd fogjuk látni, testvérek, ahogy sorra vesszük, hogy tulajdonképpen Pál soha nem önmagáról beszél itt sem. Ez csak olyan látszat. Pál apostol mindig az ő uráról tesz bizonyságot. Minden mondata mögött ott van az a kimondhatatlan kegyelem, amely őt kiválasztotta, elhívta, aztán elküldte. Akitől vette a megbízatását. Nem önmagáról beszél Pál apostol. És nem önmagát állítja a középpontba. Miért van ez így, testvéreim? Azért, mert az ellenségnek, a tévtanítóknak a módszerei között az első pontban az szerepelt, hogy le kell járatni az evangélium hirdetőit. Az evangélium hirdetőknek a személyét meg személyiségét le kell járatni. Hiteltelenné kell őket tenni. És ezért elhíresztelték azt, hogy Pál apostol, hát ki az? Hát egy senki. Hát Péter az igen. Meg az apostolok, akik Jézus mellett 3 évig ott voltak. Akik láttak, hallottak mindent. Akik tanúi voltak mindenek. Na azok igen. Na de hát, úgy mint később halljuk, hogy mit akar ez a csacsogó mondani. Ugye? Sokan így gondolkodtak. Vagyis az, hogy Pál emberektől vette az ő tudományát, emberektől vette a küldetését, emberektől vette a megbízatást. És testvéreim, Pál ezért beszél itt önmagáról, de olyan szép, hogy amikor önmagáról beszél, akkor is az Úrról beszél. És ezért kellett úgy kezdenie az ő levelét, hogy Pál apostol. Pál apostol. De olyan szép a páli levelekben, hogy amikor Pál azt mondja, hogy ő az Isten apostol, amikor a Galata levelet úgy kezdő, hogy Pál apostol, akkor utána rögtön hozzáteszi, és itt néhány verssel később olvassuk, hogy Isten szolgálja. Ezt Pál mindig együtt használja. Azért, mert Pál nagyon jól tudja, hogy csak az lehet apostol, aki előbb szolga lett. Csak az lehet Jézus Krisztusnak méltó hirdetője. Annak a Jézusnak, aki azt mondta, hogy én olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Annak a Jézusnak, aki azt mondta, hogy ő azért jött, hogy szolgáljon. Még csak nem is azért, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságul sokakért. És ezért, testvéreim, Pál mindig hozzáteszi, hogy ő szolga. Sőt, a szövegben az van, hogy rabszolga. Rabszolga. Ő nem valamiféle titulust vár vagy kér, hogy őt apostolnak szólítsák. Testvérek, Pál nem volt arra berendezkedve, hogy őt hogy szólítják. Mint ahogy a rangkorságban szenvedők, ugye szeretik, hogyha az ő titulusokat, címüket, rangjukat valahogy megemlítik, jaj, el ne hagyják. Pál apostol nem kérte, azt mondta, hogy ő tudja, hogy apostol, de ugyanakkor tisztában van vele, hogy szolga. Olyan szolga, mint arról a 123. Zsoltár ír olyan szépen, hogy mint ahogy a szolga néz az ő urának, vagy úrnőjének a kezére, úgy néznek szemeink az Úrra.
Pál apostol tudja, hogy ő hatalmasság alá vetett ember. Tudja, hogy van fölötte egy hatalom, és ő pedig kész ennek a hatalomnak engedelmeskedni. Az ő titulusa az, hogy szolga. Nincsennél nagyobb rang, és nincsennél nagyobb kitüntetés, hogy ő a Krisztus szolgája. És ma is így van, testvéreim. Az az ember boldog, aki vallhatja, hogy már szolgád lettem Jézusom, ki értem áldozál. Más uram nincsen, jól tudom, mert bűnből kihozál. Szolgád lettem Jézusom. Nem lehet apostol az, nem lehet küldött az, aki először nem lesz szolgává. Nem lehet küldött az. Nem lehet evangélium hirdető az. Nem lehet Jézusról bizonyságtevő az, aki nem szolgaként áll az ő urával szemben. Emlékeztek a tékozló fiú példázatában, olyan szépen van benne ez, amikor a fiú azt mondja, hogy tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És ő nem fiúságot akar először, hanem hogy szolga lehessen. Az más, hogy ezzel együtt kapja a fiúságot is. De először szolga akar lenni. Milyen jó lenne, testvérek, nekünk is így gondolkodni, mint Pál. Nem hiú dicsőség vágyból, vagy maga butogatásból, vagy valami emberi fitoktatásból hivatkozni arra, hogy én ki vagyok, vagy mivé lettem, hanem engedelmesen elcsendesedve azt mondani. Isten szolgája. Isten igéjének szolgája. Múltkor kezembe került egy levél, nagyon régen íródott. A feladó, a borítékon, ott volt egy lelki pásztor neve, és utána kisbetűvel odaírva, hogy VDM. Ezt régen használták nagyon sokat, Verbi Divini Minister. Isten igéjének a szolgája. Isten igéjének a szolgája. Olyan jó lenne, ha ez hatna át ma a mi szívünket is. Aztán mit jelentett az, hogy Pál Isten szolgája és Isten apostola? Az, hogy nem a magájét mondja, hanem annak a követe, aki őt elküldte. Nem a magájét mondja. Nem teheti, hogy a magájét mondja. A tévtanítók mindig a magukét mondták. A magukét hajtották. Pál üzenete kötött. Ige hirdetése megszabott. Azért, mert csak egy dolgot mondhat, azt, ami rá van bízva. Olyan szépen mondja az egyik gyülekezetnek, amikor ott a levélben kéri őket arra, hogy imádkozzatok értem, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor. Pál apostol úgy küldött, és úgy szolga, hogy csak a száját nyitja meg. Azt mondja a gyülekezetnek, ti meg imádkozzatok, hogy adassék nékem szó. Mert nekem csak egy dolgom van kinyitni a számot. Úgy, ahogy Jézus Krisztus mondta az övének, majd megadatik nektek, hogy mit mondjatok. Ha én bennem maradtok, meg az én beszédeim bennetek, akkor ti csak nyissátok ki bárhol, bármilyen alkalommal a szátokat, és én majd beszélek, és én majd mondom. Pál apostol kötött. Talán elmondtam azt a példát, de hadd ismételjem meg, mert biztos nem mindenki hallotta itt. Néhány évvel ezelőtt a piacon akartam valamit venni, és hát az ember ilyenkor nyilván megkérdi, hogy nem lehetne olcsóbban megkapni valamit, de éppen aki árulta a dolgokat, az nem volt ott. Rábízta a szomszédjára, hogy árulja ő, addig, míg ő elmegy reggelizni. Na hát én éppen ilyenkor értem oda, és kérdezem a szomszédtól, hol van az árus. Hát elment reggelizni. Na de hát ott van az ára mindennek. Na nem lehetne olcsóbban? És azt mondja az a szomszéd árus, hogy tessék nézni, nem az enyém. Nem mondhatom azt, hogy odaadom olcsóbban. Hát Pál apostol is valahogy így van, mint Dániel, hogy az én tudományom nem az enyém. Pál apostol is így van, hogy az én evangéliumom nem az enyém. Nem én találtam ki. Nem én vagyok mögötte az aranyfedezet. Nem adhatom alább. Nem adhatom olcsóbban. Nem adhatok olcsóbb kegyelmet. Nem adhatok olcsóbb evangéliumot. Nem hirdethetek könnyebb újjászületést. Értjük, testvérek?
És azt mondja Pál apostol a Galatáknak, hogy ti se adjátok alább. Ti se adjátok alább.
Miért lehet Pál Isten szolgája és Krisztus apostola?
Azért, testvéreim, mert magától az Úrtól kapja az ő új életét,
és az új életben az ő szolgálatát.
Magától az Úrtól kapja, testvérek.
És Pál apostol ezért soha nem magáról beszél, hanem mindig arról az Úrról.
Figyeljétek meg, aki amikor tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kijelentse fiát bennem, tetszett annak.
Az, hogy én vagyok, az valakinek a kegyelme. Az, hogy én mivé lettem, az is valakinek a kimondhatatlan kegyelme.
És Pál apostol az ő uráról beszél. Az ember helyzete Isten előtt nem feltétel. És Pál apostolt akkor szólítja meg ez a kegyelem, akkor nyúl le a magasból, amikor éppen ő öldökléstől lihegve,
ezt ő maga vallja meg,
Damaszkuszba megy, hogy a hívőket összeszedje, börtönbe zárja, kivégezze, akkor nyúl le érte Isten. Most elkezdtem gondolkodni azon, hogy milyen érdekes, hogy nem akkor nyúl le ez a kegyelem, amikor Pál ott Gamáliel lábainál a törvényt tanulja, hanem akkor, amikor nagyon mélyen jár, öldökléstől lihegve, amikor gyilkolni akar, akkor nyúl le hozzá. Ugye értitek, testvérek, hogy milyen kedves ez Istentől, hogy tetszik neki akkor elhívni, amikor a nagy mélységben jár. Tetszik neki akkor elhívni, amikor a legmélyebbre kell hajolni érte. Azért, hogy megmutassa ezzel a jövendő kor minden emberének, hogy ez a hatalom mindenkit ki tud menteni, akit akar, a bűn sarából és a kárhozat mélységéből. És nem akkor ragadja meg, amikor ő vallásos érzelmekkel van tele, az atyái iránti szent hagyományért, hanem akkor, amikor kijön belőle az, ami születésétől fogva és természeténél fogva benne van, az, amit ő is megvall később, hogy nincs bennem semmi jó, hogy teljesen romlott vagyok, és teljesen arra a kegyelemre szorulok, aki pedig minden jó, és tiszta világosság, és nincs benne semmi sötétség. Isten ekkor ragyogja be az ő életét, hogy kijelentse az ő fiát bennem. Mondja itt az ige, ez a szó, hogy bennem, két értelemben is értendő, úgy, hogy kijelentse fiát nekem, és úgy, hogy kijelentse fiát általam. Ez a bennem, ezt értsük így. Kijelentse az ő fiát bennem. Kijelentse nekem. Tétessék el a lepel. Az az ember, aki vak, az lásson, kétszeres értelemben is majd. Lássa a teremtett világot, és lássa Krisztust, és lássa az Isten lényét, és az ő akaratát, és kijelentette általa. Tudnélik, hogy ezt az evangéliumot hirdesse. Éppen ezért Pál azt mondja, hogy nem embereknek akar tetszeni. Ezért Krisztus apostola és Isten szolgája, mert elhatározta, hogy nem akar embereknek tetszeni. Hogy nem az emberek tetszését keresi, hanem annak a tetszését, akinek tetszett. Ugye tetszett Istennek. Hát ő ennek az Istennek a tetszését akarja keresni, és ezért nincs alku, ezért nincs engedés, és ezért nincs elhajlás, feladás és meghasonlás az evangélium igazságaiból. Ezért nem tehetjük. Ez ma is nagyon aktuális, testvéreim, amikor valaki így szeretné, úgy szeretné, ezt mondja, azt mondja, nem tehetjük, mert nem a miénk az evangélium, nem a miénk az ige.
Nem mi írtuk a Bibliát, hanem csak ránk bizatott, mint ahogy a postásnak sincs joga átírni a levelet vagy a táviratot. Hát ma már nincs távirat, de valamikor a mi időnkben volt. Ma már SMS vagy e-mail van, de távirat nincs. De a postásnak nem volt joga megváltoztatni a távirat szövegét. Jaj, írjuk ezt, írjuk azt helyette, hát ez rossz hír, írjunk jót. Jó hírt, hát tegyünk hozzá valami rosszat, és a postásnak nincs joga. Neki kézbesíteni kell azt, amit rábíztak. Pál, mint Isten szolgája és Krisztus apostola, kézbesíti azt, amit rábíztak. Luther azt mondja a smalkaldani cikkelyekben, nem lehetünk sem elnézőek, sem engedékenyek. A mi reformátor elején ezt mondták, sem elnézőek, sem engedékenyek nem lehetünk. Nem adhatjuk alább. És itt ezt mondja a testvérek, hogy nem volt ő mindig szolga. Miért mondja azt, hogy Krisztus szolgája és apostola? Azért, mert valaki megkönyörült rajta. Mert valaki szolgájává tette. Mert valaki apostolává tette. Hogy került ő a törvény hatalma alól? Az evangélium és Jézus hatalma alá. Úgyhogy valaki oda vitte. Valaki megragadta. Úgy, ahogy az Isten igéjében olvassuk, hogy átvitt minket az ő szerelmes fiának az országába. Átvitt minket. Egy kép jutott eszembe, sokszor lehet látni természetfilmeken, amikor az oroszlán vagy valamilyen nagy macska menti a kicsinyeit. Oda veszi a fogába. A foga közé veszi, azok közé, a fogak közé, amelyek ölni tudnak, és amelyek más állatnak a rémei, és oda veszi gyengéden a foga közé, és átmenti. Vagy a krokodilok, mikor kikelnek a tojásból a kis krokodilok, a krokodil mama beveszi őket a szájába, minél többet, képzeljétek el, azok közé, a fogak közé, és beviszi őket a vízbe, mert az az életterük most már. Mert különben kiszáradnak a parton. Beviszi őket a vízbe. Hát valami ilyesmi jusson eszünkbe, testvérek, hogy Pál apostolt megragadja ez a kegyelem, ez az érthetetlen utána járó kegyelem, és átviszi, és átteszi a sötétségből a világosságba, halálból az életbe, átteszi az ő országába. Hogy kimentsen minket, ezért mondja, minden összefügg a Galata levélben is, hogy kimentsen minket a jelenvaló gonosz világból, az Istennek, az Atyának akarata szerint, ezért megragad, és áttesz a kegyelem világába. Átvitt az ő szerelmes fiának az országába. Na ezért apostol, és ezért küldött. És ezért szolga, mert valaki megkönyörült rajta, mert most már látja, hogy ott elveszett voltam. Voltam szegény, balga, bűnbe veszett, Isten kegyétől, hogy távol esett, de reám lehet az ingyen kegyelem. Átvitt, könyörült rajta, megmentett engem. És az evangélium hatalma alatt lett azzá, amivé lett az ő élete. És nagyon érdekes, amit önmagáról mond, mint apostol és szolga, azt mondja, hogy Jeruzsálembe sem mentem fel apostol elődeimhez, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaszkuszba, majd 3 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást. Tehát eltelik 3 esztendő. Tudjátok, miért van ez leírva? Hogy világos és egyenes cáfolata legyen, hogy nem Pétertől nyerte az ő küldetését, mert Péter is ember, nem embertől. Nincs az úgynevezett apostolika szukcesszió. 3 év múlva megy el Péterhez, mert ő nem Pétertől veszi az ő feladatát és küldetését. Mert ember embertől nem veheti. Értsük meg, testvérek, ember embertől nem veheti. Csak magától, a feltámadottól, az élő Krisztustól. És mégis miért megy el Péterhez? Nem ezért, hanem azért. Mert ezzel akarja prezentálni azt, hogy az Isten szolgái azok egyek. Egyek az evangélium hirdetésében. Egyek a Krisztus országának munkálásában. Egyek a harcmezőn, a szent hadüzenetekben. Egy az Isten szolgáló serege. És tudjanak egymásról, és hordozzák egymást az ő könyörgéseikben. Nem lehet egymás háta mögött dolgozni, hogy én itt, te meg ott, aztán egymásról azt se tudjuk, hogy mi, merre, hány méter, hanem igen, mi egyek vagyunk, egy nép és egy sereg, akkor tartsunk jól össze hát a menny felé sietni. És végül azt mondja, hogy az utolsó versben, mint apostol és mint szolga, azt mondja, hogy dicsőítették, értem Istent. Dicsőítették, értem Istent. Azt jelenti ezt, testvéreim, Ézsaiásnál is olvasunk hasonlót, talán egy még jobb fordításban talán úgy lehetne mondani, hogy dicsőítették miattam Istent. Dicsőítették miattam Istent. Tehát ugyanaz, hogy dicsőítették értem. Dicsőítették miattam Istent. Igen, olyan jó ez az ige, testvéreim. A megtartott ige megtartó igévé válik. Azt mondja az új jelenések könyvében, megtartottad az én igéimet, én is megtartalak téged. Pál apostol ezt szeretné, saját életére nézve is, meg a Galatákra nézve is. Nem kér olyat, amit csak a Galatáktól kér, hanem azt mondja, ez nekem is norma. Ez nekem is a normák normája. De rátok nézve is. Megtartani Istennek a beszédét. Testvérek, összefoglalásul néhány kérdést írtam fel, úgy, mint a csendes héten szoktuk a csoportoknak, mielőtt elmennek csoportos beszélgetésre. Isten most arra indult, hogy néhány kérdést feltegyek, és kérem, hogy erre ne hangosan válaszoljatok, de gondolkozzatok rajta, miközben mentek ki, és mentek hazafelé majd az úri szentvacsora után. Meg kell kérdeznem ennek az ige alapján, hogy józanok vagyunk, vagy megigézett emberek? Elége nekünk Krisztus, mert Isten igéje azt tanítja, hogy kevesebb nem elég, több meg nem kell. Ezért Krisztus elég. Egyedül Krisztus. Vagy pedig engedek annak a duruzsolásnak, mint ott a judaisták, hogy még ezt kell tenned, még azt kell tenned. Ma is van ilyen, testvéreim, csak nem a judaizmus, hanem vannak ilyen, és nevezzük nevén, akik azt hirdetik, hogy Krisztus mellett még valamit neked kell tenned az üdvösségért. Mert ha nem szólsz nyelveken, ha nem merítkezel be, ha ezt nem teszed, ha azt nem teszed, akkor ez nem elég. A Galata levél arról szól, hogy nincs más evangélium. Egy evangélium van, Jézus Krisztus tökéletesen elég az üdvösségre, oda ő az út, ő az igazság és ő az élet. Nem kell több. Vajon apostol szeretnél-e lenni, küldött, de irtózol attól, hogy szolga legyél? Ne sajnáld szolgává tenni magad. Ne rangokat, kitüntetéseket keress, hanem urad tetszését és elismerését. Mire irányítottam figyelmemet? Csak az elmúlt héten is. Vajon azért tettem-e valamit, hogy elismerjenek, megdícsérjenek, vagy viszonozzák? Vagy azért tettem valamit, mert az én uram azt mondta, hogy az én jutalmam velem van? Nem mindegy. Elválasztotta-e életedben Krisztus szeretete, és megértett helyettes áldozata a régit az újtól? Figyeljétek meg, aki egykor minket üldözött, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított. Micsoda változás! Elválasztotta-e a te életedben Jézus Krisztus váltsága, kijelentett ígéje és evangéliuma a régit az újtól? El tudod-e mondani, hogy voltam és vagyok? El tudod-e mondani, hogy egykor és most? Vagy ahogy az ige mondja a régi fordításban, valátok egykor sötétség, most pedig világosság az Úrban. Előre mentél, vagy visszafelé? Növekedtél, vagy összébb mentél? Adja az Úr, hogy boldogan vallhassuk. Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked a te igédet, Urunk. Hálás a szívünk, hogy ezt a csodálatos levelet olvashatjuk ezekben a napokban. Köszönjük, hogy a te igéd nem olyan, mint a mező virága, amely elhervad, elszárad, nem olyan tantétel, amely idejét múlja a történelem változásaival, hanem a te igéd, a te beszédeid el nem múlnak, örökre megmaradnak, élővé és hatóvá válnak a Szentlélek drága jelenléte megelevenítő ereje által, és köszönjük, hogy még mindezt, ami szívünkben is kész vagy kicsiráztatni, kész vagy szárba szökkenteni, és szent lelked által gyümölcs termővé tenni. Köszönjük, Urunk, hogy az evangélium hirdettetett minden időben, néha halkabban, néha erősebben, néha több helyen, néha kevesebb helyen. De köszönjük, hogy nem szűnt meg, mert nem szűnt meg a te sereggyűjtésed, amely más módon nem lehetséges. Köszönjük, hogy azt szólítod meg ott és ahol akarod, mert tied minden hatalom menjen és földön. És köszönjük, hogy amit elterveztél örök időknek előtte, világ teremtetése előtt, azt végre is hajtod és meg is cselekszed. Köszönjük, Urunk, hogy megszólítasz embereket, ilyeneket, mint Saul volt, olyan körülmények között, amiben vagyunk, őt is öldökléstől lihegve találtad meg, és köszönjük, hogy világosságot gyújtottál szívében és elméjében, hogy lássa a kegyelmet, és lássa azt az irgalmat, amely nem bűneink szerint cselekszik velünk, hanem kegyelmének gazdagsága szerint. Köszönjük, hogy akiket megszólítasz és elhívsz, azokat el is küldöd. Rájuk bízod a békéltetés evangéliumának szolgálatát. Segíts, Urunk, most megértenünk azt, hogy bennünket hova küldesz. Kinek kellene elvinni az örömhírt? Kit lehetne vigasztalni, bátorítani, erősíteni? Kiket kellene feddenünk? És szeretetben megmondani neki, és tanácsolni, hogy visszatérjen a te utadra. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor a magunk dicsőségét keressük. Hogy nem vagyunk alázatosak, szelídek és béketűrők. Kérünk, hogy szent lelked által járass bennünket szent életben. Könyörgünk, áld meg életünket, szeretteinket közelben és távolban. Áld meg betegeinket, Urunk, kórházban levő testvéreinket. Különösen azokért kérünk, akik szenvednek, nyomorúságban vannak. Kérünk azokért, akik otthon vannak és ápolják őket, szeretteik. Kérünk téged, adj nekik is erőt. Imádkozunk gyászolóinkért, azokért a családokért is, akik a héten álltak ravatalok mellett, ahol hirdethettük a feltámadás evangéliumát. Urunk, kérünk, hogy tedd számukra is ott az ígét, maggá, és további sorsát rád bízzuk. Adj nekik vigasztalást földi veszteségükben, hogy tudjanak arra nézni, aki a feltámadás és az élet, és azért könyörögni, hogy csak azt el ne veszítsem, mi benned, ó Úristen, remélni megtanít. Kérünk, hogy áld meg a vizsgázókat, fiataljainkat, adj nekik erőt, türelmet és jó előmenetelt. Áld meg gyermekeket, akik az igét hallgatják most a másik teremben, vagy a következő Isten tiszteleten hallgatják. És mindazt, Urunk, amit még most csöndes imádságban eléd viszünk, légy kegyelmes szeretetedből,
és irgalmadból meghallani. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az úrasztalát megterítettük, testvérek, várjuk az úrvacsorai közösségbe azokat a testvérek, akik szeretnének bizonyosak lenni, hogy bűneik megbocsáttattak, Isten igazsága örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Záró énekül, illetve átvezető énekül énekeljük a 378. ének 6. és 7. versét. 378. 6. és 7. vers, tarts meg minden időben, minket az igaz hitben, és igaz értelmében a Szent Evangéliumnak. Legyen ez imádságunk is. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség, most és örökkön örökké. Amen.